Kedves hallgatom! A példabeszédek könyve 19. részének 13. versét olvassuk. Apjának szerencsétlensége az ostoba fiú, és mint a szüntelen csepegő háztető, olyan a zsémbes asszony. A legutolsó példabeszédünk erről a kérdésről azt mondta, hogy amikor az ember feleséget talál, akkor nagy értékre talál. Vagyis megtalálja saját magának a másik felét, és segítő társra lel. A feleségben nem szolgát talál. Honnan veszik az emberek azt az elképzelést, hogy a feleségnek szolgálnia kell a férjét? A feleség igenis rendelje alá magát a férjének, ha olyan férje van, aki szereti őt. Ha nem gondolom, hogy Isten azt akarja, hogy a hitetlenségben is rendelje magát neki alá. Az egyedüli tanácsot, amit itt találunk az alárendeltségről, a keresztény otthonra vonatkozik. A feleségnek alá kell rendelnie magát keresztény férjének, aki úgy szereti őt, mint ahogy Krisztus szereti az egyházat. Amikor az asszonynak ilyen férje van, akkor könnyű magát alárendelnie. Ez a példabeszéd majdnem mosolyra késztet, még ha tragikus helyzetről beszél is. Gondoljunk a szegény férjre, akinek van egy ostoba fia, és a felesége meg zsémbes. El tudjuk képzelni, hogy milyen otthonban él. Azt hiszem, valahogy az ostoba fiú és a zsémbes asszony valamilyen módon összefügg egymással. Ezért olyan csodálatos, ha valaki megfelelő feleséget talál. A ház és a vagyon apai örökség, de az Úrtól van az okos feleség. Példabeszédek könyve, 19. rész, 14. vers. Ha jó felesége van valakinek, akkor őt az Úrtól kapta. Hálásnak kell lennie érte az Úrnak. Hálát adtál-e már a férjedért vagy a feleségedért? Az Úr adja a jó házastársat, mert őtőle jön minden jó adomány és tökéletes ajándék. Fiatal ember, ez neked valami fontosat mond el. Akarsz-e jó feleséget? Nem a lány apja ad neked jó feleséget. Sok édesapa boldog, ha megszabadul a lányától. De a mi mennyei atyánk képes jó feleséget adni az embernek. Légy vele kapcsolatban, és ő a megfelelő feleséghez vezet téged. Jó feleséggel akar megáldani. Ez nagyon gyakorlatias példabeszéd. Ugye egyetértesz ezzel? Penyítsd meg fiadat, míg van remény, de ne vigyen odáig indulatod, hogy halálát okozd. Példabeszédek könyve, 19. rész, 18. vers. Akkor kezd a fegyelmezést, amikor a gyermekeid fiatalok. Ne várj, mert túl késő lesz. Aki életének későbbi idejében tért meg, ezt mondta. A feleségem és én most már üdvösséget nyertem, és hálát adunk érte Istennek, de elvesztettük gyermekeinket. Úgy éltünk valamikor, mint az ördög, és ezt ma láthatjuk gyermekeinkben is. Túl későig vártak megtérésükkel, és nem adták meg gyermekeiknek a megfelelő oktatást. Kezdjük akkor, amikor a gyermekek fiatalok. Nem baj, ha a kisgyermek jajveszékel, amikor elporoljuk. Másrészt minden apának nagyon vigyáznia kell, hogy hogyan bánik gyermekével. Senkinek sem szabad brutális módszert alkalmaznia a fenyítésben. Dr. Ironside ezt a példabeszédet így fordította le. Fegyelmezd a gyermekedet, amikor még van remény, de ne kényszerítsd rá a lelked, hogy ezzel megöld. Ne félj a fegyelmezéstől, de a brutális büntetés nem engedélyezett. A brutalitás csak széttépi a gyermeket és összetöri a lelkét. Valójában még az ország törvénye is beavatkozik, ha valaki brutális a gyermekeivel szemben. Isten nagyon határozott parancsolatokat ad a keresztényeknek. Ő azt mondja a gyermekeknek, hogy engedelmeskedjenek szüleiknek. Efézusi levél, 6. rész, 1. vers. de aztán ezt mondja az apáknak. Ti apák, ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Ne fenyítsük őket, amikor idegesek vagyunk. Tudják, hogy dühösek vagyunk, és csak rájuk öntjük haragunkat és elkeseredésünket. Akkor biztosan túl keményen büntetnénk meg őket, és brutálisakká válhatnánk. Az a parancsunk van, hogy neveljük őket az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel, vagyis az Úr fegyelmezésével és intésével. Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tanácsa valósul meg. Példabeszédek könyve, 19. rész, 21. vers. Az ember sokféle magyarázattal állhat elő, sok megoldást ajánlhat, de Isten az egyedüli, aki a helyes tanácsot adhatja. Az emberek készíthetnek kompjútereket, de csak Isten ad értelmet az embernek. Amit az embertől megkívánnak, az a hűség, ezért jobb a szegény ember a hazugnál. Példabeszédek könyve, 19. rész, 22. vers. Ugye ez furcsa példabeszéd. Amit az embertől megkívánnak, az a hűség. Ezért jobb a szegény ember a hazugnál. Hány ilyen embert ismersz? Kedvesek, nemesek, bőkezűek. Aztán visszatérünk egy szegényhez, egy szegény rokonhoz, aki eljön hozzánk vacsorára, ott marad nálunk néhány évig, hogy vele legyünk. Jobb, ha ő van velünk, mintha hazug emberrel vagyunk együtt. Az Úr félelme életet jelent. Az ember elégedetten alszik, nem éri veszedelem. Példabeszédek könyve, 19. rész, 23. vers. Az Úr félelme nem azt jelenti, hogy állandóan reszketünk és félünk, meg rémületben élünk. Ez a példabeszéd világossá teszi, hogy az igazi Isten félelem azt jelzi, hogy megelégedettek vagyunk. Azt jelenti, hogy elismerjük őt, öltekintünk rá, elfogadjuk őt és követni akarjuk. Aztán megelégedetten alszunk. Belenyújtja kezét a rest a tálba, de már a szájához nem viszi. Példabeszédek könyve, 19. rész, 24. vers. Egy másik magyarázat szerint a rest beletemeti kezét a tálba. Ez a példabeszéd nagyon humoros. Ez az ember annyira lusta, hogy még a kezét sem veszi ki a tálból, amikor evésre kerül a sor, hogy oda vigye az ételt a szájához. Amikor valaki idáig jut, az már tényleg nagyon lusta. Sajnos gyakran látjuk ezt a lelki világban. Isten igéje a mi táplálékunk. Ismerek keresztényeket, akik kezükben tartják a Bibliát, de ahhoz már túl lusták, hogy olvassák is azt. A csúfolódókat készen várja az ítélet, és az ostobák hátát az ütleg. Példabeszédek könyve, 19. rész, 29. vers. Még mindig ennél a hosszú szakasznál tartunk, ami elénk tárja Salamon bölcsességét. Ezt különösen a fiatal embereknek mondja, de lényegében minden keresztényre vonatkozik. A hitetlenek nagyon sokat tanulhatnak ezekből a példabeszédekből. Isten igéjének olvasása és tanulmányozása határozott hatást gyakorol bárkinek az életére. Vagy Istenhez segíti az embert, vagy eltávolítja tőle. Az Isten igéje iránti magatartásunk nem lehet semleges. Ez az első alkalom, amikor figyelmezteti a fiatalembert a szeszes itallal való visszaélésre. Itt a részegeskedésnek kapcsolata van a gonoszsággal, amit a szeszes ital tett már korszakok óta. Feltételezem, hogy az alkohol több nemzetet, több üzletet, több otthont, több egyént tett tönkre, mint bármilyen más egyetlen tényező. A bor csúfolódóvá tesz, a részegítő ital lármássá, senki sem bölcs, aki attól tántorog. Példabeszédek könyve, 20. rész, 1. vers. mindig ellentmondásos témának tűnik a borral kapcsolatos újszövetségi álláspont. Szilárd meggyőződésem, hogy az Úr Jézus nem részegítő italt nyújtott a galileai Kánában. János evangélium a második rész. Aki próbálja őt szeszcsempészetbe keverni, az nevetségeset állít, és teljesen igazságtalanul vádolja őt. Az emberek szeretik azt az érvet fölhozni, hogy Izrael meleg éghajlatában az embernek csak szőlőlevet kellett tennie börtönlőbe, és az idővel megerjedt. Igen, de a kánai csodában az Úr Jézus a borral kezdte, és az néhány másodperc alatt lett borrá. Barátom, annak nem volt ideje megerjedni. Emlékeznünk kell arra, hogy a kánai mennyegző vallásos alkalom volt, és ami csak a kovásszal kapcsolatban volt, vagyis az erjedéssel, az tilos volt. Ez az oka annak, hogy húsvét idején és az úrvacsora szerzésekor a bor nem lehetett erjedt. Az erjedés a kovász munkája, és a kovászt szigorúan tiltották a kenyérben és bármi másban. A kenyér és az ital nem tartalmazhatott kovászosat. Isten igéjében elítélik a részegítő italt, és itt éppen ezt mondja ez a vers. A bor csúfolódóvá tesz, a részegítő ital lármássá, senki sem bölcs, aki attól tántorog. Manapság sokan beleesnek az ilyenfajta gondolkodásba. Országunk a részegítő ital országává lett. Nem hat meg az, amikor a média tudatja velünk, hogy óriási mennyiségű adó származik az alkoholos italok iparából. Elfelejtik elmondani, hogy a kórházak és az elmebeteg intézetek meg a balesetek mennyibe kerülnek, és az emberek megnyomorodnak egy egész életre az ittas vezetők okozta balesetek miatt. Az ilyen költségeket nem jelentik. Úgy értesültem, hogy bármilyen bántó hírt elnyomnak, mert az egyik legnagyobb hirdető a szeszes ital iparban dolgozik. Hallunk arról, hogy milyen súlyos a kábítószerekkel való visszaélés. De tudnunk kell, hogy az alkohol is kábítószer. Egyszer egy törvény végrehajtó mondta, hogy a kábítószer őrület kezdetén az alkoholizmus iránti érdeklődés segített a kábítószer forgalom elleni harcban, mert attól tartottak, hogy majd árt az üzletüknek. Inkább elfogadták, hogy a gyermekük alkoholista legyen, mint kábítószerező. Ez igazán kedves és nagylelkű a szeszes ipartól, ugye? Mégis az emberek kezdtek összehasonlításokat tenni. Ifjúsági csoportokban mondták nekem, hogy nem érzik úgy, hogy dorgálni kellene őket, mert marihuanát szívnak, és ne dorgálják őket olyanok, akik körülöttük erős szeszes italt fogyasztanak. Egyetértek a fiatalokkal. A felnőttek hagyják abba a szeszes ital fogyasztást, mielőtt beszélnek fiataljainknak a marihuana szívás gonoszságaira. A gyülekezeten kívüli képmutatók sokkal rosszabbak, mint a gyülekezeten belüliek. A részegeskedés Noé korában indult, és a probléma egészen a mai napig tart. Az alkohol értékes gyógyászati célokból, de mihelyt italként használják, akkor veszélyessé válik. Az alkoholisták száma évről évre növekszik. Ez az egyik legnagyobb adóteher, amit hordoznunk kell. De ezt nem tudjuk meg a média segítségével. Valójában nagyon veszélyes, ha valaki fölemeli a fejét e hidrafejű szörnyeteggel szemben. Előre megmondom, hogy nem a rakéták, hanem az alkoholizmus teszi tönkre nemzetünket. Távol maradni a perpatvartól dicsőség. A bolond mind belekeveredik. Példabeszédek könyve, 20. rész, 3. vers. A keresztény egyik jellemzője az, hogy nem nyújtja meg a feszültségeket és a veszekedéseket. Valaki mondta, hogy egyedül azoknak igyekezzünk visszafizetni, akik segítettek rajtunk. Más szóval a jót jóval viszonozzuk. de ne próbáljunk törleszteni ellenségeinknek. Ne válaszoljunk gonosszal a gonoszra, ehelyett adjuk át az ügyet Istennek, hogy ő álljon bosszút, mert megmondta: ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva: enyém a bosszú állás, én megfizetek, így szól az Úr. Római levél, 12. rész, 19. vers. Ezen az alapon mondja Isten nekünk, hogy ne álljunk bosszút magunkért. Valójában a hit ösvényéről térünk le, ha próbáljuk ügyeinket kézbe venni. Isten sokkal jobban csinálja ezt, mint mi tehetnénk. Isten gyermekének gondolnia kell arra, amit Pál mondott a filippi hívőknek: a ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Filippi levél, 4. rész, 5. vers. Matthew Arnold a szelídséget úgy fordította, hogy édes észszerűség. Legyen ismert édes észszerűségetek minden ember előtt. Ez a példabeszéd jelentése. Tisztességére van az embernek, ha abba hagyja a veszekedést. Mennyire fontos ez? Nem szánt ősszel a rest, de ha majd aratni akar, nem lesz mit. Példabeszédek könyve, 20. rész, 4. vers. Izraelnek mérsékelt volt az éghajlata, és a tél volt a tavaszi vetésre történő talaj előkészítés ideje. A lusta azonban azt mondta, hogy túl hideg van, ezért a tűz mellett maradt. Azt mondta: vár addig, amikor megjön a meleg. Az volt a probléma, hogy amikor egyre melegebb lett, akkor már túl késő volt a szántáshoz. Az már a vetés ideje volt. Egy kis humor van ebben a versben. Ez emlékeztet arra az emberre, akinek a háza elázott, mert csöpögött a tető. Csak azért nem javította meg a tetőt, mert nem akart dolgozni, amikor esett az eső, és amikor nem esett, akkor nem volt szüksége a javításra. Most érkezünk olyan példabeszédekhez, amelyek először teljesen függetleneknek tűnnek. Mégis van kapcsolat köztük azokkal a szavakkal, amelyek a jóságról vagy erkölcsi alapelvekről beszélnek. Sok ember hirdeti, hogy ő hűséges, de kitalálhat megbízható embert. Példabeszédek könyve, 20. rész, 6. vers. Itt a jóságról van szó. Hethetetlenül él az igaz, még a fiai is boldogok lesznek. Példabeszédek könyve, 20. rész, 7. vers. A megfelelő szó itt az egyenesség. Ha a király az ítélőszékben ül, tekintete észrevesz minden rosszat. Példabeszédek könyve, 20. rész, 8. vers. Ha a király az ítélőszékben ül, akkor megtisztítja országát. Ki mondhatja: tisztán tartottam szívemet, tiszta vagyok, nincs vétkem. Példabeszédek könyve, 20. rész, 9. vers. A tiszta itt kettős értelemben található. Tiszta minden szennyeződéstől, mint a megtisztított arany, vagy tiszta az erkölcsi szenytől. A kétféle súlyt és a kétféle vékát egyaránt utálja az Úr. Példabeszédek könyve, 20. rész, 10. vers. A hamisságot szembeállítja a jósággal. Már egy gyermek tetteiből is fel lehet ismerni, hogy tiszta és helyes-e, amit tesz. Példabeszédek könyve, 20. rész, 11. vers. A hangsúly a jóságra helyeződik még a gyermekek életében is. A hallófület és a látószemet egyaránt az Úr alkotta. Példabeszédek könyve, 20. rész, 12. vers. Itt az a gondolat rejlik, hogy az ember használja a fejét. Isten adta nekünk a fület, és ő adta a szemet. Figyeljünk és hallgassunk. Ez nem csak akkor jó tanács, mielőtt átmegyünk egy vasúti kereszteződésnél, természetesen akkor figyelnünk és hallgatnunk kell, hanem akkor is jó tanács, amikor a mindennapi életet éljük. Amint látjuk, A példabeszédek eme csoportjában hét nagy alapelvvel találkozunk. Először azzal, ki mondhatja, tisztán tartottam szívemet. Tiszta vagyok, nincs vétkem. Te elmondhatod-e, barátom? Biztos vagyok benne, hogy sem te, sem én nem mondhatom el. A második gondolat ezekben a példabeszédekben a következő. Isten adta a szemünket, hogy lássunk, és a fülünket, hogy halljunk. Használjuk ezeket az érzékszerveinket. Álljunk meg, figyeljünk és hallgassunk. Ne menjünk vakon végig az életen úgy, hogy látván nem látunk. Használjuk a szemünket. Nyissuk ki a fülünket. Isten adott nekünk bizonyos józan észt, bizonyos elképzelést. Figyeljünk arra, amit Isten mond nekünk. Nem tehetjük magunkat tisztává, csak Isten tehet minket tisztává. Isten adhatja meg, hogy megállhassunk előtte, teljesen bűntől mentesen, és ő tehet képessé, hogy tisztaságban járjunk ebben a világban. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy az Úr Jézus Krisztus meghalt a keresztván, hogy vére által megtisztuljak előtted, és majd az ő igazságába öltözötten állhassak meg az ítélet nagy napján. Segíts, hogy igyekezzem ebben a tisztaságban megmaradni, mint halálig. Ámen.